26. fejezet. Plautius tábornok serege másnap tábort bontott. Vespasianus a Thamesis-től délre a második légió táborának őrtornyából nézte az eseményeket. Korán kelt, és a fakorlátra támaszkodva figyelte, hogy a folyó túloldalán a hatalmas, megerősített térségen nyüzsgő apró alakok sokasága elcsomagolja a sátrakat. A felvert por összekeveredett a tábortüzek gyérfüstjével, és a homályos felhő szinte izzani látszott a hajnal első fényében. Néhány kisebb csapat a cölöpsor lebontásával foglalatoskodott, és közben összeszedték az árkokból a vassúlymokat. Miután végeztek, újabb csapatok érkeztek, hogy visszalappátolják a földet az árokba. A tábor néhány óra múlva teljesen eltűnik, és nem marad belőle semmi, ami az ellenség hasznára válhatna. Vespasianus már sokszor látta ezt, de a látvány még mindig elégedettséggel és büszkeséggel töltött el. Volt valami csodaszerű abban, hogy a közel 30 ezer ember rövid idő alatt egy egész kis várost fel tudott építeni, majd le is tudta bontani azt, hogy aztán tovább vonuljanak, mielőtt a nap még felmelegíthetné a földet. Persze ennek semmi köze a csodához, emlékeztette magát. A hosszú évek kemény kiképzésének eredménye, hogy e feladatot kiválóan végezzék el. Ez a háború római módja, amelyen a birodalom jövője nyugodott. A tábor túloldalán jókora menetoszlop vonult ki a védművek közüli résen, ahol korábban a kapu állt. Vespasianus hunyorogva próbálta kivenni a részleteket, miközben a napfény végig simított a csillogó sisakokon. A tova menetelő katonák gyorsan felverték a port, ami aztán elnyelte a légionáriusok derékhadát. A 9. légió két lovassági alakulat és 4 kohorsznyi auxiliáris gyalogos kíséretében a Thamesis-től távolodva kelet felé tartott, hogy elűzze az icenusok és a trinovantok utolsó lázadó gondolatait is. Miután ezt megtette, Hosszidius Géta legátusnak kisebb erődök egész sorát kellett felépítenie, hogy fenntartsa a rendet a gazdag földeken, amelyek egészen az Icén királyság északi határán elterülő hatalmas mocsárvidékig húzottak. E mocsarakban akár egy Caratacus szánalmas csapatánál jóval nagyobb hadsereg is könnyedén elrejtőzhet, anélkül, hogy a római őrjáratok észrevették volna. Most, hogy a britonok döntő vereséget szenvedtek, Plautius szabadon szétszórhatta erőit, és hozzákezdhetett a sziget háború dúlt a déli vidékét új provinciává alakítani. Kolóniákat és városokat kellett alapítani, valamint kiépíteni az ezeket összekötő úthálózatot. Emellett ki kellett építeni a provinciát vezető hivatalnokok és tisztviselők ugyanilyen hálózatát, amely biztosítja, hogy az adókat a lehető leghamarabb beszedjék. Habár Caratacust még csak néhány napja győzték le, a tábornok már készhez kapta az utasítást, hogy jelöljön ki tisztviselőket, akik előkészítik a dolgokat a fő adóbérlőknek, akik elnyerték az új provincia szerződéseit. Leltárt kellett készíteni azon törzsi királyságok vagyonáról, amelyek teljes egészében római uralom alá kerültek. A számos behódolt királyság vagyonát szintén fel kellett becsülni, hogy megállapíthassák, mekkora sarcot fizettessenek a császári kincstárnak. Ez bizony kényes feladat volt, mivel e királyságok némelyike stratégiailag nagyobb fontosságú volt a többinél. Mert még a kantiánok semmiféle hatással nem lesznek a jelenlegi hadjárat végkifejletére, az icenusok nagy és harcias törzsével, amelynek területei a római előre nyomulási útvonal jobb szárnyát határolják, óvatosan és tisztelettel kellett bánni, nem eddig a hódítók elegendő haderőt nem csoportosítanak át, hogy féken tartsák őket és tudassák velük, hol a helyük. Északabbra a Briganti királysága húzódott, amelyet a fiatal és félelmetesen erélyes Kártimandu a királynő vezetett, neki úgy vélte, több haszna származik abból, ha megbékél a rómaiakkal, mint ha szembeszáll velük. Legalábbis egyelőre. Ám ezeket a vazallus királyságokat idővel könyörtelenül hozzácsatolják majd a birodalomhoz. A küszöbökön állomásozó légiók jelenléte rendszerint elegendő volt, hogy elfolytsa az új renddel szembeni lázadás gondolatát. Ha azonban mégis ellenállnának, gyors és véres leckét kapnak abból, milyen is ez az új rend. Az, hogy Hosszidius Géta hadereje keletre vonul, csupán az első lépés afelé, hogy az Icén területeket az új provinciához csatolják. Plautius tábornok eközben a 14. és a 20. légióval, valamint az auxiliáris alakulatok többségével előre nyomul a Thamesis-től északra elterülő vidékeken, kialakítva az új provincia határának másik végét, és hozzákezd a hadi utak kiépítéséhez, amelyek később összekötik a sziget teljes szélességében szétszórodó haderőket. A Vespasianus parancsnoksága alatt álló harmadik menetoszlopot a 2. légió, a batáviaiak, 4 lovas és 2 gyalogos kohorsza, valamint két jókora illír alakulat alkotja majd. Ezen kívül Plautius tábornok megígérte Vespasianusnak, hogy amint a legátus végez Caratacusszal, használhatja a galliai Gelsoriacumban állomásozó britanniai flottát és leverheti azon déli törzseket, amelyek továbbra is dacolnak Rómával. Ám Caratacus elrejtőzött, és Vespasianust elkeserítette azon kilátás, hogy elő kell csalnia a fortéos briton parancsnokot. Már a nyár végén jártak, a levelek pedig hamarosan barnulni kezdenek és lehullanak. Rengeteg eső zúdul alá, és az utak ragacsos sárfolyókká válnak, lelassítva és fárasztó vánszorgásra kárhoztatva a podgyász szállító súlyos szekereket. Lehet, hogy a Caratacus jelentette fenyegetés felszámolása lesz az utolsó hadmozdulat, amit Vespasianus véghez vihet, mielőtt az ezévi hadjárat véget ér. Már közel 3 éve vezette a légiót, de kételkedett abban, sikerült-e elég nagy hírnevet szereznie magának, hogy tovább vihesse parancsnoki tisztségét. A baráti kapcsolat, amit az elmúlt 2 évben sikerült kialakítani a tábornokkal, semmivé foszlott. Immár nyílt ellenségeskedéssel viseltettek egymás iránt, és Vespasianus meg volt győződve arról, hogy Aulus Plautius az első adandó alkalommal le fogja váltani őt. A legátusok rendszerint 3-5 évig álltak egy-egy légió élén, mielőtt visszatértek volna Rómába, hogy tovább építsék politikai előmenetelüket. Ám Vespasianus már nem sok kedvet érzett ez iránt. Mi értelme magas politikai tisztséget betölteni a szenátusban, amikor Róma igazi hatalma a császári udvarban lakozik? Ami még rosszabb, az előmenetel attól függ, ki mennyire tudja magát behízelegni Narcissus a császár legfőbb titkára kegyeibe. Vespasianust már annak puszta gondolata is undorral töltött el, hogy egy felszabadított rabszolga, egy dekadens görög talpát kell nyalnia. Ugyanakkor elég gyakorlatias volt ahhoz, hogy tudja a régi köztársasági értékrend, amit nagyapja olyan nagyra értékelt, a mai világban már idejét múltá vált. Róma sorsát, amelyről egykor szenátorok százainak vitája döntött, most egyetlen ember határozta meg. Ez a valóság, amit el kell fogadni. Abban a pillanatban, amikor átvette a második légió vezetését, Vespasianus úgy érezte, megtalálta az otthonát. A katona élet mentes volt a főváros politikai életének állandó megtévesztéseitől és hitvány hajbókolásától. A sasokat szolgálva az ember nagyrészt igazgathatta a saját sorsát, és ennek eredményeként sokan felemelkedhettek a közkatonák közül. Nem voltak cselszövések és önös érdekű intrikák. A katonák parancsokat kaptak, és hagyták eldönteniük, miként lehet ezeket a legjobban végrehajtani. Azt azonban meg kellett hagyni, hogy mindez elkeserítően sok papírmunkával járt, és Vespasianusnak egész életében nem volt ennyire kevés ideje a pihenésre. Néhány óra alvás után mégis tetrekészen ébredt, és úgy érezte, van értelme annak, amit tesz, mert ezzel Róma és a népe érdekeit szolgálja. Flávia örülni fog, hogy végre otthagyja a légiót, gondolta Vespasianus bűnösen. A felesége mindig is úgy tekintett a legátusi kinevezésre, mint szükséges rosszra, amit férjének vállalnia kell, mielőtt magasabb hivatalba kerülne. A Rénusz menti erőd kényelmetlenségei egy életre megutáltatták az asszonnyal a hadsereget, és most Rómában a családjánál várta vissza a férjét. De nem egyedül, mosolyodott el Vespasianus. Ott van vele a kis Titus is, aki az asszony diplomatikus leveleiből ítélve meglehetősen nehezen kezelhető. Fláviát bizonyára nagyon lefoglalja a gyerek. Túlságosan is lefoglalja, hogy más csináljon. A reggel vidámsága tovább tűnt, amint Vespasianus ráeszmélt, hogy hamarosan vissza kell térnie Róma politikai kígyófészkébe. Még itt, a világ végén katonáktól körülvéve is érezte, hogy az árulás és a veszedelem csápjai, a birodalom szívéből kinyúlva, megpróbálják körbefonni és összemorzsolni. Ott már nem adatik meg a katonák egyszerű élete, gondolta keserűen. Balond lenne, ha másként hinné. A politika a szenátori rend tagjainak vérében volt, és ez ellen nem lehetett mit tenni. Hirtelen mozgást látott a szeme sarkából. Arrafelé fordult, és a védművek fölött átpillantva nézte, hogy a 3. kohorsz a táborbontást befejezve menetoszlopba rendeződik. Az elővédként szolgáló centúriát a zászlóőrség majd 4 másik centúria követte. Aztán a podgyász szállítók kis csapata is az utóvéd következett. Alig 400 ember. A folyó túlpartján látott haderők után a kohorsz aprócskának tűnt, Vespasianus pedig az ellenszenv és a remény különös keverékével telve nézte őket. Foltot ejtettek a légió hírnevén, és ezt csak úgy moshatták le, ha elpusztulnak, vagy olyan hatalmas tettet hajtanak végre, amivel visszanyerhetik becsületüket a bajtársaik és a hadsereg többi katonája előtt. Ez volt az egyetlen esélyük. Így vagy úgy, de a harmadik kohorsz jelentette gond hamarosan megoldódik. Vespasianus szinte bizonyosra vette, ha a terv beválik és Caratacus előmerészkedik a rejtek helyéről, Maximust és az embereit még jóval azelőtt lemészárolják, hogy a bajtársaik bezárhatnák a csapdát. Nézte, hogy a centúriók parancsokat kiáltanak az embereiknek, majd elfoglalják a helyüket a saját centúriájuk élén. A kohorsz parancsnoka még egyszer végig pillantott a menetoszlopon, aztán a zászlóőrséghez lépve tölcsért formált a kezeiből. Egy pillanattal később Vespasianus távoli kiáltást hallott, miközben a menetoszlop lassan előre lendült.
Csak ne olyan hevesen, uram!
Szólt oda az optió halka Makrónak, és a tábor felé biccentett.
A legátus figyel minket!
Makró megfordult, és megpillantotta az őrtoronyban áldogáló távoli alakot. Válláról vörös köpönyeg lógott alá, míg aranyal hímzett tunikája csillogott a napfényben. Az éles arcot és a vaskos nyakat még ebből a távolságból is könnyen fel lehetett ismerni.
Mégis mit akarhat? Marmogta az optió.
Makró keserűen felkuncogott.
Csak biztos akar lenni abban, hogy távozunk?
Fordult az optió Makró felé, aki azonnal megbánta az óvatlan megjegyzést.
Te mégis mit gondolsz, Szentius?
Nézett Makró az optiójára.
Annyira büszke ránk, hogy szeretne búcsút inteni nekünk?
Az optió elvörösödött, majd hátra pillantott a válla fölött.
Egyenesítsétek ki az első sort! Légionáriusok vagytok, nem nyomorult auxiliáris csőcselék!
Makrót nem tévesztette meg Szentius viselkedése, amivel a zavarát próbálta palástolni, de hagyta, hogy az optió a katonákon vezesse le a dühét. Nem ártott volna, ha az embereik ugrásra készen állnak. Megszégyenültek ugyan, de attól még légionáriusok, Makró pedig elhatározta, nem hagyja, hogy ezt akár csak egy pillanatra is elfeledjék. Habár továbbra is nagyon aggasztotta, hogy mi vár rájuk, és nem csak azért, mert a kohorszot hatalmas veszély fenyegeti majd.
Ez a munkával jár.
Maximus meglehetősen könyörtelennek tűnt, amikor múlt este eligazítást tartott. Mintha e feladat azt jelentené, hogy lehetőségük adódik bosszút állni azon benszülött harcosok távoli rokonain, akikről a kohorsz parancsnoka úgy vélte, tönkretették a hírlevét. Mikor a harmadik kohorsz megérkezik a mocsarat szegélyező békés kis völgybe, rettenetes megtorlás veszi majd kezdetét. De nem csak a kohorsz katonai állnak majd bosszút, gondolta Makró. Ha Kátó és emberei a britonok kezére kerülnek, miután a kohorsz megkezdi véres feladatát, a benszülöttek gondoskodnak róla, hogy a római foglyok lassan és iszonyatos kínok közepette haljanak meg. Miközben a kohorsz nyugat felé menetelt a benszülöttek taposta ösvényen, Makró hátra pillantott a megerősített táborra. Azon tűnődött, talán most látja utoljára a második légió többi katonáját. Abban azonban teljesen bizonyos volt, hogy Kátót többé nem látja viszont élve. Az övéi már a nyomában vannak, és az ellenség elől is bujkálnia kell. Az ifjút előbb-utóbb megtalálják, aztán vagy karddal a kezében hal meg egy rövid, véres összecsapás során, vagy hidegvérrel kivégzik. Valószínűleg már meg is halt, döntött el Makró. Ami azt jelenti, hogy hamarosan ismét találkozhatnak, méghozzá a Styx túlpartjának homályában.